Jó napot kívánok, köszöntöm stúdiónk vendégeit, Váci Dorkát és Galambos Attilát, akik a Moravidéki Pedagógusok Egyesülete meghívására érkeztek hozzánk Magyarországról, hogy a jólét a pedagógiában, azt hiszem ezt a címet adták, erről beszéljenek. Mielőtt rátérnénk a témára, arra kérem önöket, hogy mondjanak néhány szót önmagukról. Dorkához fordulok először.
Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a meghívást. Váci Dorka vagyok, hivatásomat tekintve tanár, és egyébként az Új Pedagógia nevű kis családi vállalkozásnak vagyok az alapítója. Jelen pillanatban trénerként tevékenykedem, és zömében tanárképzéssel foglalkozom. És át is adom a szót a férjemnek.
Én Galambos Attila vagyok, az Új Pedagógia másik alapítója. Én is pedagógus vagyok. Ez egy ilyen szerencsés találkozás volt a feleségemmel. 7-8 évvel ezelőtt ismerkedtünk össze, és olyan 5 éve kezdtük el a közös vállalkozásunkat. Mind a ketten ott hagytuk a közoktatást, mert nekem az a megélésem, hogy szerettünk volna a pedagógiával olyan módon, vagy olyan szempontok szerint foglalkozni, ami nekünk fontos, és ezt az Új Pedagógiában tudtuk megtalálni. Igen, és mind a ketten jellemzően tanárképzésekkel és tanártovábbképzésekkel foglalkozunk most már.
Igen, amikor én utána kerestem, akkor azt olvastam, hogy Dorka elhivatott demokratikus nevelő. Újító, a partneri viszony szorgalmazója az oktatásban, Attila pedig az egyéni érdeklődés mentén szervezett tanulást tartja eredményre vezetőnek. De ez így nagyon elvontan hangzik, úgyhogy úgy gondolom, hogy a következő lépés majd arról szól, hogy elmondják, hogy milyen szemléletváltásra van szükség a pedagógiában ahhoz, hogy elmozduljunk valamilyen holtpontról, vagy legalábbis a rossz gyakorlattól. De hát nem szeretném azért azt hangsúlyozni, hogy minden mai megoldás téves vagy helytelen, de úgy gondolom, hogy minden iskola lehetne még jobb, még az is, amelyik jó, megfelelő. Mit jelent ez, hogy elhivatott demokratikus nevelő?
Ha lehet, akkor egy személyes történettel jönnék erről a dologról. Nem olyan régen tanítottam egy tánciskolában, ahol nagyon kemény kihívásoknak voltunk igazából kitéve, mert ugye a diákok délelőtt táncoltak, szemben a tanulókkal, akik délelőtt tanulnak, délután pedig foglalatoskodnak az életükkel vagy a háziukkal, ők délelőtt táncoltak, és a közismereti órák délután kezdődtek. Ebben az iskolában dolgoztam én történelem magyar szakos tanárként, és osztályfőnök voltam, és olyan hihetetlenül nagy kihívásokkal szembesültem, hogy volt egy ponttól azt gondoltam, hogy én feladom ezt. Ott hagyom ezt az egészet, nem működött az osztályommal, nem működött az iskola vezetéssel, és évközben volt, valahol a lelkiismeretem nem hagyta ezt, hogy kilépjek menet közben, évközben egy ilyen helyzetben, és elkezdtem olvasgatni, aztán komolyabban olvasni, mélyen turkálni a szakirodalomban azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt a lelki részét valahogy megfogni a dolgoknak, hogy az ember, mint pedagógus, mint az egyik legfontosabb motorja az oktatásnak, helyre tegye magát. És akkor találkoztam a demokratikus neveléssel, a demokratikus értékekkel az iskolában, aztán a pozitív pszichológiával, és ezeknek az elméleteit kezdtem el feldolgozgatni, és lépésről lépésre bevinni az osztályomba. És gyakorlatilag 2,5 év alatt olyan elképesztő változásokat értem el a közösséggel is, és magamban is, amitől egyszerűen rájöttem arra, hogy számomra ez volt az út, hogy magamat rendbe teszem, átértékelem azt a régi, jól bevált, poroszos, tekintélyelvű koncepciót, hogy én vagyok a tanár, engem tisztelni kell, én mindent tudok, ti meg vagytok a gyerekek, és azt csináltok, amit mondok. És egy új, teljesen demokratikus alapra helyeztük mind a tanulási folyamatokat, mind pedig gyakorlatilag a közösségünknek a döntéseit. És egy ilyen látszólag aprócska változás az egész közösséget kicserélte. És azóta én azt hiszem, ennek vagyok a még nem felkent papnője, hogy ezt hirdessem.
Igen, tehát kellett ehhez egy bátorság elindulni egy olyan úton, ami nincs kitaposva, tehát is egy személyes bevállalás, nem? Mi volt az, ami okozta a konfliktust, és milyen megoldásokat talált? Mi volt az, ami által oldani tudta ezt a helyzetet?
Én úgy látom, ennyi évre visszatekintve, hogy én egy vidéki lány vagyok, falun nőttem fel, és most is lényegében kétlaki módon, de falun élek, és én azt tapasztalom, hogy a magyar vidéki ember az nagyon pesszimista. Fel kell reggel, és azon gondolkodik, hogy abban a napban mi a rossz. És ezt el is mondja a szomszédjának rögtön.
Csak a vidéki ember?
Nem tudom. Budapesten élek egyébként, és ott az emberek kevésbé kommunikálnak egymással. Tehát ott talán ez a fajta távolságtartás nem enged belelátni a másiknak a hétköznapjaiba. Vidéken ez nyíltabban zajlik, ez biztos. És én szerintem ezt a fajta ilyen alapvető pesszimizmust, ezt így göngyöljük azzal, hogy gyereket vállalunk, a gyermekeink ebben az atmoszférában nőnek fel, és ezt nem ilyen rossz értelemben mondom, csak tényleg olyan ez, jaj, mennyire rettenetesen fáradt vagyok, és ez sem jó, az sem jó, amaz sem jó, és nem történik semmi igazából, csak egy kicsit panaszkodunk. Ezt megtanulja a gyerek, bemegy az iskolába, ahol ilyen tanárok képzik, ilyen atmoszféra veszi körül, és hogyha ezt az ördögi kört megtörjük valami olyasmivel, ami egyrészt megpróbál a problémák helyett a megoldásra fókuszálni. Oké, ez most tényleg gond. Hogyan oldjuk meg? Üljünk le, nyugodjunk meg, beszéljük át közösen a lehetőségeket. Ti is mondjátok el, ti mit gondoltok erről, hogy érzitek? Mit tudnátok tenni? Szerintem nagyon-nagyon sok helyen még ma is nem igazán akarjuk meghallani a gyerekek hangját, a diákok hangját, mert hogy ők még fiatalok ehhez, holott óriási megoldások vannak a kezükben. És gyakorlatilag én is valami ilyesmit alkalmaztam egy olyan közösségben, ahol minden rossz volt, látszólag, mert nem érezték jól magukat, ők sem a bőrükben, én sem a bőrömben, nem volt konszenzus. Ez nagyon sokat segített.
És sikerült megváltoztatni.
Abszolút.
Ide fordulok Attilához, tehát melyek azok az optimális feltételek, vagy mire lenne szükségünk ahhoz, hogy működjön az iskola, tehát hogy valahogy egymásra tudjanak hangolódni, tanárok, szülők, gyerekek.
Hát egyrészt nagyon messziről kéne ezt most elkezdeni, ráadásul én eléggé szélsőséges módon gondolkodom erről. Kicsit én ilyen iskolaszkeptikus vagyok. Továbbá azt kell kihangsúlyozni, hogy az iskola, mint intézmény, az valójában működik. Az, hogy miért működik, vagy hogyan működik, az is egy érdekes kérdés lehet, de hogy az iskolában, mint intézménybe a gyerekek bemennek, és aztán valamilyen módon egy ponton kijönnek belőle, akár még eredményeket felmutatva, és tovább tanulnak. Tehát, hogy valami történik ott, hogy itt a különböző szereplők, a tanárok, a szülők, a gyerekek, sőt, akár még az iskolának az adminisztratív személyzete, nagyon gyakran kihagyjuk őket az iskoláról való beszélgetésbe, pedig szerintem a portásoknak óriási nagy szerepe van az iskola működésénél, hogy a takarítónőnek is gyakran a szociális munkás funkcióját látja el Mari néni a seprűjével, és hozzámennek a gyerekek panaszkodni vagy örülni. De hogy alapvetően maga az iskolának az intézménye az a jelenlegi elképzelése, az egy 200-300 éves konstrukció. Ebben a 200-300 évben gyakorlatilag megváltozott a világ az iskola körül, de valamiért az iskola, mint intézmény nagy általánosságban nem tudott elmozdulni attól az elképzeléstől, hogy neki az a funkciója, hogy valamilyen információ csomagot juttasson oda a diáknak, és aztán azt az információ csomagot valamilyen módon visszakövetelje. És nagyjából ez a körkörösség, amit az iskola feladatának feltételez. És az elmozdulás én szerintem azt jelenteni, hogy egyrészt megkérdőjelezzük ezt a körkörösséget, megkérdőjelezzük a tanárnak a funkcióját, hogy már ezt a Dorka is említette, hogy az-e a tanárnak a feladata, hogy ő egyféleképpen egy módon, jellemzően frontális módszerrel, vagy akár kooperatív módszerrel, epokális módszerrel, projektmódszerrel, mindegy, valamilyen módon információt juttat a gyereknek, és aztán azt valamilyen módon visszakéri. Ez lenne az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy ezt meg lehet-e kérdőjelezni. Tud-e tekinteni úgy egy pedagógus magára, hogy ő tanulást szervezi, nem információt ad át. Hogy ő arra ösztönzi a diákokat, vagy a diákoknak egy csoportját, hogy kezdjenek el kutatni, felkeresni tartalmakat, jussanak hozzá információkhoz a digitális eszközök támogatásával. De most ráadásul a digitális eszközöknek van egy óriási nagy demonizálása, hogy próbálják minél inkább kitolni a digitális eszközöket az oktatásból, ahelyett, hogy használnák ezeket a csodálatos eszközöket, amik valójában mini számítógépek. Nagyon sok információhoz lehetne hozzájutni rajtuk keresztül, és aztán pedig a gyereknek is a funkcióját, vagy a tanulónak a funkcióját is újra lehetne gondolni, hogy neki az a feladata, hogy a tanárok által meghatározott információt sajátítsák el valamilyen módon, és arra adjon a tanúbizonyságot, hogy ez sikerült-e. Hogyha a diákot pedig úgy tekintenénk, mint egy olyan partner, akinek egyébként van érdeklődése a világ felé, van elképzelése azzal kapcsolatban, mivel és hogyan akar foglalkozni, akkor ez egy nagy változást eredményezhetne.
Mert hogy a gyerekek azért nyitottak, és különösen örülnének, vagy örülnek, hogyha maguk kutathatnak, és a számítógép a kezükben van.
Hogyne.
Na de nagyon különböző korosztályról beszélünk. Más a helyzet az általános iskolának az alsó tagozataiban, mondjuk rá a felső tagozaton, más a helyzet a középiskolában. Tehát ezt a rendszert horizontálisan, vertikálisan azért valahogy ki kellene építeni, vagy tudni kellene, hogy mikor mit.
Mi jellemzően középiskolai tanárok vagyunk, mi középiskolai tanárok vagyunk. Pont, én dolgoztam ugyan általános iskolában, kicsit komfortzónámon kívül volt, de hogyha most ilyen nagyon utopisztikusan gondolkodhatunk az oktatásról vagy a pedagógiáról, akkor annak a lehetőségét, hogy valaki önállóan képes legyen mondjuk tanulni, vagy képes legyen csoportban tanulni másokkal, ennek az előkészítését lehetne megkezdeni mondjuk az általános iskolában, és valójában az általános iskolának a funkciója az lehetne az, hogy gyerek három dolgot tanuljon meg, írni, olvasni és számolni. Hogyha ez megy, akkor igazából utána nagyon sok minden történhet. Ezzel szemben már általános iskola alsó tagozataiban is nagyon sok információval kezdik el terhelni a gyerekeket, ráadásul egy olyan nehézséget nem áthidalva, hogy kijön az óvodából, ahol játszhatott, rohangálhatott, olyan tevékenységeket végezhetett, ami egy iskolai munkában szokatlan, majd beültetik 45 percre egy tanterembe. Ezzel kapcsolatban számos évvel, vagy sok évvel ezelőtt olvastam egy tanulmányt, hogy a gyerekeknek a motivációs szintje az hol kezd el csökkenni. És azt írt a tanulmány, hogy az első év első felében zuhannak a gyerekek motivációs szintje, vagy egyszerűen olyan közegbe kerülnek be, ami számukra szokatlan, és egyébként evolúció szempontból is életidegen, mert egyszerűen nem erre van a testünk és az agyunk felépítve, hogy üljünk egy helyben. Igen. 4x5x6x45 percen keresztül.
De hát azért vannak nagyon különböző iskolák, például a Waldorf iskola azért egy más típusú iskola, ahol azért itt lehetőség van arra, hogy a gyerekek valóban a saját kreativitásukat kibontakozzonak, és maguk szerkesztenek tankönyveket, és sok minden érdekes dolog történik ott. Valami ilyesmire gondolnak?
Mi sokat szoktunk beszélgetni a Waldorfról, kicsit talán vitatkozni is egymás közt, vagy egyébként bármilyen másik alternatív iskolát is említhetnénk, és talán abban van közöttünk konszenzus, hogy az sem jó mindenkinek.
Persze.
És nekem az mániám is nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy az innováció az nem kikényszeríthető, tehát mondjuk döntsön úgy egy oktatáspolitika, hogy holnaptól bevezetjük a tuti módszert, mondjuk mindenhol a Waldorf tantervet fogjuk alkalmazni. És lesznek olyan intézmények, és lesznek olyan tanárok, és lesznek olyan tanulók, akiknek ez kitűnően be fog válni, és kiteljesednek, és boldogok lesznek, és lesznek olyan intézmények, olyan tanárok és tanulók, akik pedig gyűlölni fogják ezt a rendszert valamiért, mert valamilyen módon ők ebben nem illenek bele. És éppen ez az, hogy itt jön szerintem a szülő felelőssége, meg nyilván a lehetőségek is a képbe, hogy figyeljünk azért azokra a hangokra is, amit a gyermekünk egyébként mondjuk 6-7 éves korától, amikor bekerül a közoktatásba, kibocsát magából, hogy mennyire stimmel vajon az ő személyiségéhez, az érdeklődési köréhez, és így tovább az a közeg, amiben ő bekerült.
Egyébként, amikor említi, hogy valóban nem alkalmas minden iskola modell, hát attól függ, hogy ki mit szeretne, vagy miben látja magát. Egy nagyon konkrét példát tudok említeni, hogy amikor nálunk bevezették a 9 éves oktatást, akkor úgy döntöttek, hogy az első harmadban nincs osztályozás. És valóban nem is volt, de azt hiszem, hogy azért most már az első harmad végén mégiscsak van. És hogy visszahallottam a szülőktől, hogy azt mondták, hogy mi az, hogy nincs osztályzat? Mi az, hogy nincs? Hiszen amikor a gyerek megkapja az első ötöst, az milyen sikerélmény. És akkor gondoltam, hogy hát ha ötöst kap. de ha nem kap ötöst, akkor az viszont már is egy kudarc. De mégis a szülők sietetik sokszor a dolgot, anélkül, hogy valóban átéreznék a helyzetet, akkor hogy is van ez az iskola-szülő-gyerek reláció? Mi lenne az, ami optimális lenne, vagy ki kire hagyatkozzon, ki szóljon bele, mibe, vagy mibe ne szóljon bele? Mert ugye a szülők nagyon szeretnek így bele szólni, anélkül, hogy nem is értik igazán, hogy mi jó az ő gyerekeknek. Csak azt nézik, hogy hogyan tud a gyerek majd, nem tudom én, x év múlva érvényesülni a társadalomban. És már is látják, hogy nem tudom én.
Legalábbis feltételezik.
Feltételezik, hogy igen.
Igen.
Igen, nagy általánosságban nehéz erről így beszélni, nagyon hogy nehéz, a szülők, igen, illetve a gyerekek, igen, mert hogy de annyi élethelyzet van, ahány.
Igen.
Ez nagyon érdekes, hogy nem tudtam, hogy itt volt ilyen, hogy az első három évben, talán Magyarországon az első évben nem kell osztályozni. Viszont valamilyen típusú értékelés mindenféleképpen
igen,
kell.
Igen, leíró. Szöveges értékelés, igen, az van.
Számok nincsenek. Én alternatív oktatási intézményekben dolgoztam viszonylag sokat, ahol mi írásban adtunk visszajelzést.
Igen, írásban itt is van.
Írásbeli visszajelzés volt. Egyébként ez a pokol egyik bugyra. Tehát amikor 30-40 gyereknek kell személyre szabottan írásbeli visszajelzést adni, az egy iszonyatosan kemény munka. Én évekig lobbiztam az egyik oktatási intézményben, tanítottam, hogy videós visszajelzést adjunk, hogy vegyük fel videóval, sokkal gyorsabb, de erre azt mondták, hogy a gyerekek mennyire örülnek, amikor készhez kapják a visszajelzést. Én nem láttam azt, hogy ennyire örültek volna, szerintem annak is örültek volna, hogy kapnak egy pendrive-ot.
Nem is olyan könnyű értelmezni ráadásul
azt a nem, szöveget. Ez az én innovációm, ez nem sikerült. Igen, tehát, hogy videós visszajelzést nem tudtunk adni, írni kellett heteken keresztül a személyre szabott visszajelzést. Az, hogy hogyan működhetne ideálisan egy visszajelző rendszer, amiben a szülő is elégedett, ezt nem tudom megmondani, de én is azt gondolom, hogy az osztályzat az valóban inkább egy ilyen régi rutinnak az újra leképeződése a gyerek életében. Tehát a szülőnek is ehhez volt képe, ehhez volt kapcsolódása, ő örült, amikor megkapta az első ötösét, vagy úgy emlékszik vissza, hogy örült neki. Elképzelhető, hogy semmilyen érzés nem váltott ki belőle, csak szeretné azt látni, az ő gyereke is örül akkor, hogyha ötös kap. Illetve nem tudom, hogy örülne a szülő annak, hogy azt látja, hogy mondjuk a gyerek elkészít egy jó minőségű projektproduktumot a, nem tudom, Mohácsi csatával kapcsolatban, és három dimenzióban csinálnak egy terepasztalt a diák társaival, és akkor ennek a folyamatát értékeli a tanár. Szerintem ennek is örülne a szülő, és lehet, hogy a gyerek is jobban élvezni a Mohácsi csatának a feldolgozását.
Nekem ez azért annyi a kapcsolódásom talán, hogy bármilyen típusú szülőről és bármilyen típusú intézményről beszélünk, azért az nagyon fontos és kulcskérdés, hogy megfelelő kommunikáció zajlódjon a szülő és a tanár között, akár az intézmény közvetítésével. És a megfelelő kommunikáció alatt itt azt értem, hogy mondjuk amikor egy nálunk szülői értekezletnek hívják, amikor mit fél évente egyszer találkozik az osztálynak, az osztályfőnöke a szülőkkel, akkor ne olyan dolgok kerüljenek már ki az asztalra, amit egyébként le lehet írni egy e-mailbe, hogy meddig kell befizetni az ebédet, és mikor lesz a szalagavató, és hány forintba fog kerülni az osztálykirándulás, hanem az valóban arról zajlódjon, hogy a szülők képet kaphassanak arról, hogy amit ott a diákok csinálnak, az miért történik. Tehát ugyanúgy, amikor mi bármilyen csoporttal találkozunk, legyen az felnőtt csoport, gyerekcsoport, az első feladatunk az, hogy elmondjuk a nagy képet, hogy ez az egész miért van, miért vagyunk itt, és azok a lépések, amiket csinálni fogunk mondjuk egy nap közben, az mit szolgál. És szerintem, hogyha a szülőnek van egy jól informált tudása azzal kapcsolatban, hogy itt most mi történik ahelyett, hogy nem hozza haza az ötöst a gyerek, hanem, akkor lehet, hogy nem lesz már ennyire ösztönösen, rutinból, a saját fiatalságából merítve olyan igénye, hogy mindenképpen ő jegyeket szeretne látni, vagy piros pontot, vagy fekete pontot. És nagyon nehéz hatékonyan kommunikálni a szülőkkel, mert sokfélék vagyunk, mert az osztályfőnökök leterheltek, és mert rendszerint legalábbis odahaza ez a tapasztalatunk, az intézmény nem nagyon szokta megtámogatni az osztályfőnököket ebben a kommunikációban, tehát érdemes ezen a háromszögön dolgozni intézményi szinten.
A mai gyerekek erősen individualisták, ugye? Így is,
nem ismerem az összes mai gyereket. Ezzel kapcsolatban nem tudok egy erős állítást tenni.
Én most azért általánosítok, mert nincs előttem egy konkrét példa, vagy nem tudom én, de azért azt mondják, hogy azért nehezebb velük dolgozni, mert hát a saját világuknak a középpontjában állnak, a szülők így nevelik őket többnyire, hogy mindennel el vannak látva, és ezért úgy gondolják, hogy nem is képesek az együttműködésre, vagy, de hát ön ezt megcáfolta.
Én azt gondolom, hogy mások.
Mások?
Ezt,
miben?
Ezt talán határozottan ki tudom jelenteni, hogy még 10 évvel ezelőtt is, akiket tanítottam, ők alapvetően máshogy voltak húzalozva, mint a mostani fiatalok, és én magam is máshogy voltam húzalozva, mint azok, de szerintem ezek a fajta generációs váltások, ezek mindig is megvoltak, csak az internet adta lehetőségekkel azzal, hogy bármit láthatunk, ami a világ bármely pontján bármikor történik, mert hozzáférünk az információhoz, akkor a tudásunk lett mindenről, ami régen nem volt. És most valahogy ilyen nagyon kézenfekvő azt mondani, mondjuk egy magamfajta Y-generációsnak, aki a 40-es éveit tapossa, hogy a mai fiatalokkal nem lehet együtt dolgozni, mert bekerülnek a munkahelyre, és nem tudnak együttműködni, és elkésnek és követelőznek. De hogy közben ők saját generációjuknak a normáját éppen kiépítik, és azok a normák olyan normák lesznek, amik lehet, hogy nekünk idősebbeknek kicsit deviánsnak hatnak, de náluk az egyszerűen normaképző, és hamarosan ők lesznek azok, akik a vezető pozícióba kerülnek. Lehet, hogy nekünk is kell egy kicsit azon gondolkodni, hogy hogyan lehet őket megközelíteni.
Konkrétan esetleg? Hogy miben mutatkozik meg ez például?
Hogyha én a saját osztályomra gondolok, akikkel tényleg annyira sok órát töltöttem együtt, hogy többet voltam ott, mint otthon, én ezt a fajta individualizmust, amit említett, azt képzelem, hogy a többségükben egyébként látni véltem, de hogyha például arra voltak motiválva egy-egy projekt kapcsán, hogy a saját kreatív ötleteiket dolgozzák ki, egyrészt valami bomba jó ötletekkel jöttek, és annak érdekében, hogyha mondjuk Andris kitalálta, hogy ő már pedig egy képzeletbeli filmet akar forgatni Csokonairól, aki éppen időutazik, és megjelenik a 2021-ben az Őrsvezér terén, akkor ő ehhez gyűjtött maga köré stábot, és hopp, mindjárt működött az együttműködés, mert neki szüksége volt arra, hogy legyen egy stábja, aki a segítségére lesz, kellettek szereplők, kellett, aki leforgatja, kellett, aki megvágja, és így tovább.
Ez egy szuper jó ötlet, de belefér ez az iskolai programba, tantervbe, keretek közé.
Nem, és a pedagógusok sincsenek erre felkészítve.
Igen.
Hát, amiről a Dorka beszélt, én ezt úgy próbálnám meg leírni, hogy a mai fiataloknak sokkal több információt kell feldolgozniuk a világból, mint nekünk. Ehhez a digitális eszközök hozzájárulnak. Tehát amikor hazamennek, akkor is információt dolgoznak fel, videókat néznek, TikTok csatornákat pörgetnek, és már csak azt sem lehet mondani, hogy a TikTokon feltétlenül rossz tartalmak vannak. Tehát kifejezetten jó, színvonalú, információdús tartalmakat jelenített meg ezeken a platformokon is. A tanártársadalom pedig arra, hogy ezekről az úgynevezett informális tanulási szinterekről bejövő információkat hogyan dolgozzák fel a formális tanulási szintéren, erre egyszerűen nincsenek felkészítve. Hiszen arra vannak felkészítve, hogy ők valamilyen tudást adjanak át. Csak ez a tudáscsoport már kevéssé foglalkoztatja a fiatalokat, mert azt mondják, hogy én is nagyon sok információk jutok hozzá egyébként ezekről a nem formális és informális szinterekről, amit hatékonyabbnak érzek, eredményesebbnek érzek, fontosabbnak érzek, jobban tudok kapcsolódni másokhoz, szemben az iskolában elhangzott információval. Hogyha lehetne egy ilyen változást csinálni, akár nekem ez az új őrületem, hogy mobiltelefon használat óra miért nincsen az iskolákban? Tehát az informatika órán miért egy asztali számítógéphez ültetik le a gyerekeket, amit már én sem használok 20 éve? Tehát, hogy
én viszonylag... Minden a telefonon.
Nem, hát nyilván egy laptopot használok jellemzően nagyon sokat, de a telefonomat is használom, munkaeszköze, problémamegoldásra, stb. Viszont ezek a fiatalok jellemzően a mobiltelefonjukat használják valamire, és nem feltétlenül információ feldolgozásra vagy problémamegoldásra, hanem játékra és kommunikációra, De nekem az a feltételezésem, hogy azon egyszerű oknál fogva, mert senki nem tanítja meg őket arra, hogy egyébként ez az eszköz, ez egy mini számítógép. Ezzel problémákat tudsz megoldani, eszét tudsz írni, nem komfortosan, de legalább valamilyen módon. Az informatika óra, legalábbis nálunk Magyarországon nagyon sok helyen, még mindig egy őskövület rendszernek a használatáról szól, a PC-ről, amikor bekapcsolják ezt a bőrrögést. Hallják az informatika órán, miért nincsen mobiltelefon használat óra. És ez szerintem nagyon sokat jelent, tehát hogy ez a fajta változás, ez a fajta módosulása a fiatalok információ gyűjtésének, ez hatással van az intézményeset oktatásra is.
Mielőtt még áttérnénk a másik komoly témára, a bántalmazásra a mindennapokban az iskolában, van egy kérdésem, az iskola nem csak tanít, hanem ugye nevel is, hát persze, hogy tanítva nevelünk, vagy nevelve tanítunk, de nagyon nehezen szabják meg, különösen a középiskolákban már azt, hogy mi az elvárás. És sokszor úgy érzem, és úgy látom, hogy vannak bizonyos elvárások, amelyeket nem tud az iskola megvalósítani. Egyszerűen valahogy úgy alakul a helyzet, hogy a diákokat nem lehet befogni. Például Szlovéniában tilos a dohányzás, az iskolák területén tilos a dohányzás.
Nagyon helyesen, azt gondolom.
Viszont pár méter az iskolától már lehet. Illetve nem lehet, de nem büntetendő. Hogyan lehet ezeket a dolgokat megfelelőképpen úgy kezelni, hogy ne kerüljön konfliktusra sor?
Hát kinek tilos a dohányzás az iskolában?
A tanároknak sem szabad.
És akkor én nagyon sok oktatási intézményt látok, ahol a tanárok kijárnak az iskola elé cigarettázni, majd van egy ilyen elvárás a diákok felé, hogy ne cigarettázatok. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ha hozunk egy szabályrendszert, amire az iskolára vonatkozik, akkor az iskolára vonatkozik.
Igen.
Akkor nem csak a diákokra, és ezzel lehetne azt gondolom nagyon sokat javítani az együttműködésen, vagy ez a partnerségen, hogyha hozunk valamilyen szabályt, akkor az vonatkozom mindenkire. Ez igaz a mobiltelefon használatra. Nálunk Magyarországon most bevezetik ezt a szabályt, hogy mindenkinek le kell adni a mobiltelefont az iskolába belépéskor, egyébként a tanároknak is. Tehát, hogy ez egy állami szintű elvárás. Én erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt mennyire fogják tudni ezt a szabályt betartani. Illetve még azt gondolom, hogy akkor lehetne jó minőségben az együttműködést erősíteni, ha közös szabályokat hoznának az iskolában. Ez is egy nagyon időigényes, nagyon fárasztó, nagyon nehéz pedagógiai munka, hogy akár minden évben újra konstruálunk közösen szabályokat, osztályszinten, mikroszinten, aztán pedig makroszinten. Ez nagyon fárasztó lett, de a diákoknak egészen más viszonya lehet akár az oktatási intézményhez, akkor, hogyha a szabályalkotásában ők is részt vesznek. Egyébként egész biztos, hogy pont a cigarettázás azt megkérdőjeleznék. Tehát azt elkezdenék felülírni, hogy miért nem lehet dohányozni az iskola területén. Ezeket érdemes megbeszélni. Tehát, hogy itt azért van egy jogszabályi keret, gondolom itt is, hogy a jogszabályok nem engedik a 18 évnél fiatalabbaknak a dohánytermékek vásárlását. Én ezzel szoktam érvelni, és tanítottam egyébként olyan iskolából, 18 évnél idősebbek jártak már az osztályomba, érettségi környékén, akik jogosan kérdezték, hogy én elmúltam 18 éves, én miért nem dohányozhatok. Erre azt kellett mondom, hogy az iskolának ez a szabályzata, és az iskola szabályzatnak létrehozásában nem vettem részt, de elmondtam neki, hogy nem értek ezzel egyet. Tehát, hogyha a magyarországi jogszabályi környezet engedi egy 18 évnél idősebb diáknak jogi szinten az iskolán kívül a dohányzást, akkor én nem tartom reálisnak, hogy az iskolában miért ne dohányozhatna, úgyhogy a tanárok pedig dohányoznak az erre külön kijelölt helyeken.
Tehát akkor itt nagyon fontos azért a következetesség.
Abszolút, persze.
Visszatérek a demokráciához, mindig ott kötök ki egy ponton. Tehát az, hogy ne legyen kettős mérce, hanem hogy egyszerűen a tanárok, bármilyen iskolai személyzet is, a diákok tekintsék egy állampolgárnak magukat az iskolában, és hozzák létre közösen a szabályokat, nyilván azok mentén, a felsőbb szabályzók mentén, amiket nem tudunk kiküszöbölni. Például, hogyha a törvény azt írja az országomban, hogy az iskola területén tilos a dohányzás, akkor az iskola területén tilos a dohányzás, tök mindegy, hogy hány éves vagy, és akkor ezt tartsuk tiszteletben. Tehát, hogy valóban azt gondolom, hogy ez nagyon sokat tud segíteni az ilyen helyzetekben, hogyha közösen hozzuk meg ezeket a szabályokat, még akkor is egyébként, hogyha időigényes, és hogyha ezek a szabályok valóban mindenkire vonatkoznak, és mondjuk nem az történik egy osztálykiránduláson, hogy a diákok eszik a rémes menzakaját, és a tanárok pedig rendelnek maguknak à la carte finom ételeket.
Értem. Térjünk át a bántalmazásra, mindennapos iskolai probléma, és ugyancsak utána néztem, az UNICEF felmérése alapján az iskolások 66%-a mondta, hogy bántalmazták rendszeresen, de 85%-a az iskolásoknak legalább egyszer megtapasztalta a bántalmazás valamilyen formáját, fizikai, lelki, verbális. Mit jelent ez az iskolások életében, ez a bántalmazás, és hogy gondolom, hogy korábban is volt, de most valahogy, minthogyha többet beszélnénk róla, vagy bátrabban beszélünk róla, mit mondanának?
Hogy mit nevezünk mi bántalmazásnak? Mi alapvetően, legalábbis amikor mi képzéseket tartunk az iskolai bántalmazással kapcsolatban, mi olyan folyamatos, szisztematikus, tervezett tevékenységet hívunk bántalmazásnak, aminek viszonylag jól értelmezhető szerepkörei vannak, tehát látható az, hogy ki milyen szerepben van benne, és gátolja az iskolai jólétet, illetve a tanuláshoz való jogot. Hogyha ez a halmaz megvalósul, akkor beszélünk mi iskolai vagy osztálytermi bántalmazásról, vagy iskolai vagy osztálytermi agresszióról. És ez azért is fontos hangsúlyozni, mert elképzelhető, hogy az UNICEF az mondjuk egy ilyen mindennapos bántást is már a bántalmazás kategóriába. Én nem láttam ezt a felmérést, tehát nem tudom, hogy pontosan milyen kérdéseket tett fel az UNICEF, és a másik, hogy azt gondolom, hogy ez a szám akármi magasabb is lehet, mert az a feltételezésem, hogy az iskolai agressziót azt jellemzően a fizikai agresszióra értik, vagy elképzelhető, hogy még a verbális agresszióra, pedig számos más bántalmazó helyzetet el tudunk képzelni, tehát például mondjuk a birtokló bántalmazás, amikor azt mondja az egyik diák a másiknak, hogy te vele nem barátkozhatsz. Ez egy folyamatos, ismétlődő, tervezett, szisztematikus tevékenység, ami a bántalmazást érő szemét gátolja valamilyen tevékenységben, akár azzal, hogy másokkal egyébként jól érezze magát. Ez nagyon nagy fokú.
Ilyen zsaroló.
Vagy akár zsarolás, igen, hogyha oda mész hozzá, akkor én veled többet nem fogok barátkozni. Ezeket a nagyon, nagyon egyedi helyzeteket rendkívül nehéz felismerni, hiszen gyakran a bántalmazást érő személy sem ismeri fel, hogy ő most tulajdonképpen egy bántalmazó helyzetben van, és elképzelhet, hogy a bántalmazást végrehajtó személy vagy személyek sincsenek tisztában azzal, hogy ők most tulajdonképpen egy bántalmazó helyzetet hoztak létre, mert hogy nincsen meg az önreflektív állapotuk, mert egyszerűen még gyerekek vagy fiatalok, hogy ezt felismerjék. A fizikai és a verbális bántalmazás az többé-kevésbé jól értelmezhető, jól látható. Valaki folyamatosan azt mondja a másiknak, hogy te csúnya vagy, kövér vagy, vékony vagy, kifestetted magad, nem festetted ki magad, és ezért kellemetlen helyzetbe hozza, vagy folyamatosan veri, ez világos, de ennél sokkal differenciáltabb tulajdonképpen a bántalmazó helyzet. Szemben mondjuk a mindennapos bántással, amikor Pisti megüti Józsit azért, mert hozzányúlt a toltartójához. Ezt még nem hívhatjuk egy bántalmazó helyzetnek. Szomorú az, hogy az adott fiatalnak az a megoldási mechanizmus egy ilyen helyzetre, hogy megüti a másikat, és hogy erre gondolt korábban, hogy ezekre az újdonsült elvárásokra hogyan tud reagálni az iskola. Tehát hogyan tud egy gyereket úgy edukálni, hogy nem ez a megoldás, hogyha téged valamilyen helyzet ér, hogy megütöd a másikat. Elképzelhető egyébként, hogy ez a családnak a feladata lenne, hogy ezt megoldja, de azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy a gyerek otthon egészen más dinamikában működik, mint az iskolában. Én számtalanszor láttam ilyet, hogy egy gyereknek volt egy működésmódja egy osztálytermi környezetben, és egészen más működésmódja volt otthon, és amikor ezzel kapcsolatban próbáltunk visszajelzést adni a szülőnek, akkor a szülő azt mondta, hogy de hát az én gyerekem otthon nem így viselkedik. És akkor ezt így fel kell építeni, hogy persze, hiszen itt van körülötte még 15, 20, 30, 800 gyerek, ami azért megváltoztatja a dinamikáját a gyereknek. És mi, amikor képzéseket tartunk, mi azt szoktuk kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos az osztályközösségre, mint közösségre tekinteni. Tehát, hogy az iskolai bántalmazásnál, vagy az iskolai agressziónál ne az aktuális személyt, és ne az aktuális cselekedetet figyeljük, vagy ne ezzel foglalkozzunk, hanem próbáljuk kibontani ezt egy közösségi helyzetté, és magával a közösséggel, mi ezt így is hívjuk, hogy bántalmazó közösség, tehát ahol már létrejön a bántalmazó tevékenységnek a sorozata, azt lehet bántalmazó közösségnek hívni, aminek a szereplői például a bántalmazást elszenvedő személy vagy személyek, a bántalmazást végrehajtó személy vagy személyek, a szemlélődők, akik lehetnek támogatók, lehetnek védők, vagy lehetnek passzívak, a pedagógusok, a szülők és az adminisztratív személyzet. Tehát itt mindenkivel érdemes elkezdeni foglalkozni. Mert azt tudok javasolni egyébként a pedagógusoknak, hogy abban a pillanatban, amint egy bántalmazó helyzettel találkoznak, az első alkalommal értesítsék a szülőket.
Miért fontos a szülőket bevonni? A szülők azok megint csak nagyon különbözőképpen reagálhatnak. Mi a tapasztalat? Mire számítanak?
Szerintem mindenféle tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban. Tehát vannak azok, akik első körben tényleg tökéletesen hárítanak, mert vagy nem tudják elképzelni a gyerekről, vagy nem illik a képbe, vagy vannak azok, akik alapvetően erre egy ilyen támadó attitűddel lépnek fel a sértettség miatt. Borzasztóan nehéz megtalálni a megfelelő kommunikációs csatornát a szülővel, tehát hogy a különböző szülőknek a különböző hangnemben és értő módon és én közlésekkel elmondani azt, hogy milyen nehézség, de alapvetően azt gondoljuk, hogy egy ilyen helyzetben a szülőnek borzasztóan fontos az első pillanattól tudni azt, hogy egy ilyen helyzet, egy ilyen dinamika előállt, és nyilván a helyzet súlyosságától függ az, hogy ő neki mennyire kell ebbe belevonódni, hiszen azért vannak olyan helyzetek, amit a közösségen belül kibeszéléssel, jóvátétellel, stb., tehát némi, hogy úgy mondjam, ilyen közösségi masszírozással helyre lehet hozni, de vannak olyan helyzetek is, amik annyira el tudnak mérgesedni, hogy akár külső mediátorra van szükség, és egyszerűen ez egy olyan kompetenciaterület, amiből nem szabad kihagyni a szülőt, és a diáknak is értenie kell, hogy erről a szülőnek is tudnia kell.
Még akkor is, hogyha a szülő nem a legjobb módon reagál erre.
Őt is be kell vonni valószínűleg ebbe, mármint magába a restaurációba, a helyreállításába ennek a közösségnek, a szülőnek is szerepe van, hiszen az, hogy ő otthon mit közvetít, vagy hogyan beszél erről a dologról, annak legalább olyan fontos szerepe van, mint hogy mi hogyan dolgozunk ezzel a közösséggel az iskolába.
Mi az, ami miatt úgy tűnik, hogy egyre gyakoribb az ilyen bántalmazás az iskolában?
Én szerintem nincsen számszerűsítető különbség 100 évvel ezelőtti iskolai közegben és a mai közegben.
Ez légy jó, mint halálig.
Abszolút a légy jó, mint halálig, ahol nekem...
És a pál utcai fiúk.
És a pál utcai fiúk, ahol nekem erős koncepcióm az, hogy Boka, ő egy bántalmazó személy volt. Tehát, hogy miközben a Boka kult az, hogy ő a vezető, a vezér. Ebbe belemeltünk egy kicsit.
Menjünk bele, hiszen
hogy nagyon sok olyan leírás van, amikor Boka megalázza nemecseket, tehát hogy te pici vagy, az, hogy folyamatosan közlegényi státuszban tartja, az egy klasszikus birtokló bántalmazó viszony. Tehát, hogy
Esélye sincs tovább lépni,
igen. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban majd szívesen tartanék egy kurzust, hogy miért volt bántalmazó Boka a pál utcai fiúkban. Igen, tehát, hogy nincsen számszerűsítő különbség, én szerintem egyszerűen szenzitívebbek vagyunk most már rá, helyesen. És a szülők is elkezdték, illetve a pedagógus elkezdték érezni, hogy gátolja a biztonságos tanuláshoz való lehetőséget ami történik az osztályteremben. Ami egy kicsit nehezíti én szerintem a helyzetet, hogy a pedagógus nagyon sokszor magát egy kívülálló személyként próbálja meghatározni, miközben én azt feltételezem, hogyha benne van már ebben a csoport dinamikában, akkor ő is része a bántalmazó közösségnek. Ott van. Tehát, hogy egyszerűen ezzel a közösséggel létezik. Abban az esetben, hogyha elkezdi feldolgozni, a közösség kiléphet a bántalmazó státuszból, de ettől még a szülő nem fog kilépni, vagy a pedagógus nem fog kilépni a közösségből. Tehát ő maga is a közösségnek a része.
Illetve egy másik dolog még az, a napjainkra vetítve, hogy az iskolai bántalmazás ma már nem ér véget azzal, hogy kicsöngettek. Mert ott van a telefon, és az, ami az iskolában zajlódott valószínűleg verbálisan egymás között, az folytatódik aztán a digitális térben. Tehát a cyberbullying megjelenésével, vagy azzal, hogy a digitális eszközökön folytatódott, vagy kiterjedt alapvetően a bántalmazás, azzal ezek azoknak a szereplőknek a helyzetét, akik éppen bántalmazott státuszban vannak, gyakorlatilag meghosszabbítottuk úgymond szenvedéseiket, hiszen akár a nap 24 órájában ők részesei lehetnek ennek a helyzetnek, és ez bizony azért egy nagyon nagy különbség mondjuk a 20 évvel ezelőtti vagy a 100 évvel ezelőtti viszonyokhoz, hogy ott legalább az ember haza tudott menekülni, hogyha éppen bántalmazott szerepben volt, és magára tudta csukni az ajtót.
Fel tudott lélegezni valamennyi időre, ma már ez nem biztos, hogy megtörténik, hiszen a különböző digitális felületeken vagy platformokon tovább mehet a kínzás.
Igen, ennek az elkeseredettségnek lehet az is a következménye, hogyha senki nem reagál, és nem talál ez a közösség megoldást, vagy ha úgy érzi a bántalmazott, hogy valóban magára maradt, akkor ő lép, és megpróbál valamiféle ellenakcióba lépni, nem is egyszer történt már meg, de akkor aztán egy kegyetlen leszámolás várható, és ezt nem csak filmekben láttuk már, sajnos egyre gyakrabban olvashatunk ilyesmiről, és a sajtóban, illetve hát...
ez nagyon szélsőséges eset.
Szélsőséges már, esetek, igen. De azért...
meg tudja nyomorítani egy fiatalnak az életét, az, hogyha ő egy folyamatosan része egy bántalmazó közösségnek ráadásul, úgy, hogy ő az, aki elszenvedi a bántalmazó cselekedetet, de egyébként mondjuk egy szemlődőnek is meg tudja nyomorítani az életét, az, hogy folyamatosan azt látja, hogy valakit bántanak körülötte.
Viszont azt azért fontos elmondani, mert talán erről még már nem ejtettünk szót, hogy alapvetően mi azt gondoljuk, hogy nincsen, ezért is kerüljük ezt ebben a beszélgetésben is, hogy bántalmazó bántalmazott, és helyette azt használjuk, hogy bántalmazó szerep és bántalmazott szerep, ugyanis az ember, az biztos van olyan ember, de általánosságban egy ember nem feltétlenül definiált arra, hogy én örökké bántalmazó leszek, és örökké bántalmazott leszek, sőt, hogyha pszichológiailag utána járunk kicsit ennek a történetnek, azt láthatjuk, hogy nagyon sok esetben, ha egy osztályban feltűnik valaki bántalmazó szerepben, tehát úgy tűnik, hogy ő egy ilyen agresszív, erélyes, tekintélyelvű, macsó, aki mondjuk előveszi a kisebbeket, vagy akiket könnyű bántalmazni, az korábban már elszenvedett hasonlót, és éppen ezért ez nagyon fontos, hogy figyeljük azt, hogy ezek a dinamikák mondjuk az osztályon belül is hogyan tudnak változni.
Nekem az a tapasztalatom, hogy mielőtt ezek a problémák megoldódnának egy közösségen belül, előbb mennek a szülők és keresnek egy jogászt, aki majd akkor fellép, és akkor hát rendezik, nem tudom én, akár bíróságon is.
Nekem ez is nagyon szélsőséges megoldásnak tűnik. Én nem nagyon találkoztam még ilyennel, hogy jogi útra terelték volna.
De olyannal igen, hogy a gyermeket kiveszik az intézményből, mielőtt megoldódna a probléma például.
De ezt sokszor javasolják is a pszichológusok, hogy ha lehet, akkor emeljék ki abból a közösségből, és rakják át. Most ez mennyire szerencsés vagy nem szerencsés, megint helyzettől függ nyilván. De
van olyan lehetősége annak, hogyha valaki egy áldozati
igen,
szerepet vett fel,
igen,
ez erősített egyébként bárki, ezt erősített a másik iskola is, ahová mondjuk a pedagógusok már úgy fogadják, ugye ez az önbetősítő jóslat, hogy ő áldozat volt a másik iskolában, akkor itt most kezdjük el védeni, vagy kezdjük el óvni, vagy tekintsünk rá úgy, mint egy áldozat, megérkezik a másik oktatási intézménybe, és ott is áldozattá fog válni. Ezzel kapcsolatban én személy szerint a saját praxisom során is találkoztam ezzel a példával.
Miért ismétlődnek ezek
és
a helyzetek?
És ez igaz lehet, hogy ennek egész pontosan mi az adott pszichológiája, ezt nem tudom. Az önbetegesítő jóslat ez lehet. Tehát, hogy egyszerűen úgy kezd el dolgozni a gyerek, vagy úgy kezd el működni a gyerek, hogy megfeleljen annak a szerepnek, vagy megfeleljen annak az elvárásnak, ami egy negatív elvárás is lehet, ami az adott oktatási intézményben, vagy közösségben számára íródott, vagy ezt kapta. Én egyébként azt gondolom, hogyha
azt akartam csak hozzátenni, hogy és használja a mintázatait. Tehát, hogy gyakorlatilag gyerekkorunkban, mi az iskolában, mint másodlagos szocializációs közegben, és odahaza mintákat tanulunk el, megoldási mechanizmusokat, megküzdési mechanizmusokat, amiket aztán görgetünk tovább szépen az életünkben. Tehát, hogyha valaki mondjuk az iskolában az első 1-2-3 évben, ki tudja mennyit van egy ilyen közösségben, elsajátítja azt a mechanizmust, amiben ő nagyon kiválóan, elnézést a kifejezésre, kiválóan működik, mint bántalmazott, akkor ő neki ez a fajta attitűd, ez gyakorlatilag zsebből elővehető a következő intézményben is. Tehát nagyon kevés kell ahhoz, nagyon kevés együttállása kell az elemeknek, hogy fölvegye újra ezt a szerepet. És ez nem azt jelenti, hogy az ő hibája, tehát itt nem áldozat hibáztatás történik, hanem az, hogy ha ezt az első alkalommal azon a helyen, ahol ez történik, a közegbe nem dolgozzuk ki olyan módszerekkel, ahol a bántalmazott és a bántalmazók is alapvetően meghallgatásra találnak, és feloldjuk azokat a fajta nehézségeket, amik ezeket kiváltották, akkor nagyon nagy esély van rá, hogy meg fog ismétlődni.
Hát én nagyon szeretném, hogyha az iskolákban lenne erre idő, és megértés, és megfelelő érzékenység, hogy felmérjék, még mielőtt a probléma elmérgesedne, hogy itt tulajdonképpen mit kell tenni, és hogy mi lehetne a megelőzés?
Hogyha erre még nincsen precedens, vagy nincsen egy ilyen jogszabályi indítatás, ez néhány éven belül én szerintem itt is be fog következni, hogy minden iskolának kell rendelkeznie iskolai bántalmazással kapcsolatos stratégiával. Tehát ez már egyre inkább látszódik az Európai Uniós országokban, hogy ilyen stratégiákat létre kell hozni. Ami félsz egy picit, az, hogy ez a stratégia ez olyan lesz, mint például a környezetnevelési stratégia Magyarországon, hogy minden iskolának kell lenni ilyen stratégiának, de a környezetnevelési stratégia fel van rakva az igazgató úr vagy igazgatóasszony polcára, és feltehetően az iskolapedagógusnak a 90%-a nem is tud róla, hogy ilyen van. Tehát valakivel elkészítették ezt a stratégiát, és aztán ezzel senki nem foglalkozik, és rá van bízva a pedagógusokra, hogy oldják meg ők valamilyen módon ezt a kérdést. Én nem emlékszem, tudom, Dorka, hogy nálad hogy volt, én nem emlékszem az egyetemi tanulmányaim során arra, hogy foglalkoztunk volna ezzel egyetemi szinten.
Nem foglalkoztunk.
Tehát az iskolai bántalmazással kapcsolatos kurzusok nem voltak, hogy ez hogyan lehet, és szerintem most sincsen még.
Igen, mivel azért a vége felé közeledünk a műsornak, én azért szeretném megkérdezni, hogy most az előttünk álló tanévben mire kellene összpontosítani ahhoz, hogy mindenki jó érezze magát az iskolában, és mit tudnának javasolni, és diákoknak, tanároknak, szülőknek, lehet, hogy kicsit általánosságban, de mégis vannak olyan fogódzók, amelyek azért olyan mondatok, amelyekre, hogyha az ember rá gondol, akkor kicsit megnyugtatja magát, és azt mondja, hogy igen, én azért meg tudom oldani a jelentkező problémákat, és jól fogjuk érezni magunkat diákként, szülőként, tanárként a megfelelő pozíciónkban. Nehéz kérdés.
Te vagy a pozitív pszichológiával foglalkozó szakember.
Igen, nehéz kérdés, de amit én vallok, és amit megtapasztaltam magamon, az, hogy alapvetően az ilyenfajta jólét, az mindig egyéni szintről fakad, tehát először mindenkinek odaban kell igazán rendben lennie ahhoz, hogy ezt kívülre is tudja közvetíteni, és talán ezzel másokra is ráhatással lehet, hogy két ilyen kicsit ilyen unorthodox idézetet mondjak, az egyik, hogy igenis egy fecske is csinál nyarat. A másik pedig, amit nem biztos, hogy pontosan idézek, de az egyik kedvenc gondolatom Carl Rogers-től az, hogyha egy facilitátor vagy egy foglalkozásvezető a lehetőségeihez mérten egy csoportban bizalmi légkört teremt, akkor pedagógiai forradalmat hajt végre. És szerintem ez annyira fontos, hogy valójában erre egy intézményvezető, egy pedagógus is képes, hogy bizalmi légkört teremtsen, és hogyha ez a lehetőség megvan és adott, akkor onnantól kezdve szerintem a jól lét az így érkezik.
Attila?
Ez nagyon jó végszó lett volna egyébként, de közben is gondolkodtam, hogy nekem mi lenne a javaslatom a diákoknak is és pedagógusoknak is, hogy legyen egy ember az intézményben, aki ez bármelyik nap oda mehet és beszélhet a problémáiról, vagy akár az örömeiről. A másik javaslatom pedig az, hogy a tanárok is egész bátran keressék fel az iskolapszichológust. Tehát, hogy ez számukra is egy lehetőség, hogy beszéljenek az iskolapszichológussal.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm szépen Váci Dorkának és Galambos Attilának.
Köszönjük a
meghívást. És minden bizonnyal majd még keressük Önöket. Nehéz helyzetekben. Köszönjük a hallgatóknak is a türelmet.
Köszönjük szépen.